Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki a mennyet és a földet alkotta. Ámen. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, boldog a mi lelkünk, Urunk, mert hozzád jöhetünk, hozzád, akiben megtaláljuk a vigasztalást, az élő szót, amely mindig helyre tudja tenni gondolatainkat, amely meg tudja tisztítani belső látásunkat. Urunk, oly jó nekünk veled élő közösségbe jutni, mert Urunk, veled rajtad keresztül közösségbe juthatunk az Isten országával. Urunk, minden mennyei levegő áldás a mi életünkbe, ami beáradhat. Magasztalunk, Urunk, azért, hogy most is egybegyűjtöttél bennünket. Úrunk, te jól tudod, hogy milyen sok helyről, sokféle megtörtént napnak az eseményei után lehetünk itt. Te látod, Urunk, azt a sokféleséget, amely ott van a szívünkben, a gondolatainkban, az életutunkban. Úrunk, magasztalunk téged azért, hogy te mégis egy igén keresztül szólsz hozzánk a te szent lelked ereje által, és minnyájan megérthetjük a magunk nyelvén, mert ismered minnyájunknak a szeretet nyelvét. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy te vagy az, aki meg tudod nevezni, ki tudod mondani a kimondhatatlant, és áldunk téged ezért, mert a te szavadra várakozunk. Úr Jézus, kérünk téged, hogy áldj meg bennünket, ige hallgatókat. Jöjj hozzánk egészen közel, mert mi is szívünkből vágyunk közeledni te hozzád. Kérünk, Urunk, most is, hogy hatalmaddal légy gyógyítója a betegeknek, légy vigasztalója a gyászolóknak, s hogy könyörögjünk minden emberért, Urunk, hogy megismerhessen téged az Úr Jézus nevében. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném olvasni, ugyanint az szól hozzánk, a Bibliolvasó vezér fonalunknak útmutatása szerint János evangéliumának 21. részéből. A 4. verssel kezdődően olvasom Istennek igéjét, a 19. verssel bezárólag. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus akkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony, mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Kedves szeretett testvérek, ez már a harmadik alkalom volt, amelyről beszámol János evangélista, hogy Jézus megjelenik a tanítványoknak. Maga Jézusnak a megjelenése az egy csodálatos dolog, ugyanis itt nem teofániáról van szó, amikor Isten láthatóvá teszi magát az emberek számára, és ezt mindig valamilyen csodás jelek követik, itt általában fény jelenségekre és hang jelenségekre gondolnak, hanem itt Jézus, mint Úr, ő maga jeleníti meg önmagát a tanítványai számára, ez az ő döntése volt, hiszen nem csak akkor kísérte nyomon a tanítványokat, amikor az 5000 ember megvendégelése után hajóba szállítja a tanítványokat, és azt mondja nekik, hogy menjetek át a túlsó partra, és tudjuk, hogy a tanítványok akkor sem szívesen engedtek az Úr kérésének, parancsának, de megtették, mert az Úr kérte ezt tőlük. És tudjuk, hogy bár egymagukban vannak a zajló tengeren, a csónakba, a hajóba, Jézus mégis utánuk megy, mert lelki szemeivel kíséri őket, és jól tudja, hogy mi van az ő szívükbe. Hát így jelenik meg Jézus harmadik alkalommal is a Tibériás tavánál. Ez egy igen nagy dolog, kedves testvérek, mert Jézus utánunk jön. Ez egy olyan örömhír, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy más nem fog utánunk jönni, nem fog utánunk érdeklődni, de hogy az Úr Jézus utánunk jön, az egészen bizonyos, mert érdekli, hogy mi van velünk. Tudatában van annak, hogy mi van a lelkünkbe, az életünkbe, milyenek a körülményeink. És a hiány állapotokban az Úr mindig azért jön közel hozzánk, hogy ami hiányzik, a lényeges, azt megadhassa nekünk. És itt is az Úr Jézus arra kérdez rá, amikor megáll a parton, és látja a tanítványokat, hogy az egész éjszakát hiába való halászattal töltötték el, mert van egy nagyon fontos kérdése, ami a lényegre irányul, van-e valami ennivalótok? És olyan gyöngéden kérdezi tőlük, fiacskáim. Ugye az írás magyarázók azt mondják, hogy ez kimondottan a Jánosi levélnek a sajátja, ez a nagyon finom, kedves megszólítás, és valószínű, hogy a jánosi gyülekezetben ez a szeretett közösség megvolt, és éppen ezt használja fel János, hogy kifejezze azt, hogy az Úr mennyire gyöngéden szerette az ő tanítványait. És ez valóban így van. Előre imádkozni azokért, akik majd elhagyják, megtagadják. Megmosta azoknak a lábát, akik a legkisebb próbatételben is a legtávolabbra futottak tőle. Megtörte a kenyeret, és odaadta nekik. Táplálta azokat, akikért megtörik a testét, és akikért kiontatik az ő vére. Kedves testvérek, mi ez, hanem a legmagasabb szintű szeretet? Mondhatjuk is, hogy gyakorlatilag a kereszténység előtt a görög nyelv nem is használta az agapé szót. Gyakorlatilag a kereszténységen keresztül ismeri meg a világ a görög agapé szónak a jelentését, hogy mit jelent az, hogy Isten szeretett. Cselekedett. Szerető cselekedett. Úton lévő Isten, ez önmagában véve szeretett. Az övéért fáradozó Isten. Az ember hiány állapotát meglátó és abból szabadító Isten, ez a szeretet. És vajon, amikor lassan majd mi magunk is közeledünk Adventhez és majd a szeretet ünnepéhez, már most érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon mi mit értünk szeretet alatt. Azt adom, amit kaptam, ez nem szeretet. ez méricskélés. Jó voltál hozzám, hát én is igyekszem hozzád jó lenni, a viszonzás. Kedves testvérek, Isten ott tudott adni, ahol semmi jót nem várhatott el, és ott is jót adott, ahol gyűlöletet talált. A keresztfán imádkozik azokért, akik őt oda juttatták. Milyen magas ez a szeretet, mennyire felül haladja a mi emberi képességeinket, mennyire nem tudjuk megtanulni még egy egész emberöltőn keresztül sem, az, hogy mi is ennek a mélysége és magassága. Csak valami végtelen öröm töltheti el a lelkünket, mikor a szőnyeg visszájából egy csodálatos motívumot meglátunk az Isten kegyelméből az életünkbe, hogy Isten ott mennyire szeretett. De Böjte Csaba mondja azt, hogy Isten azért szeret minket ennyire, mert ki akarja szeretni belőlünk a bűnt, azt a sok rosszat, amit Isten szeretete nélkül az ember elkövet és gondol. Azért olyan túl csorduló, és azért olyan az Isten szeretete, amilyen, mert magához akar szeretni bennünket, s oda akar minket ajándékozni egymásnak. Ez az Isten önfeláldozó szeretete nélkül lehetetlen lenne. Ezért kérdezi az Úr Jézus, fiacskáim, van-e valami ennivalótok? S kérdez bennünket is, akik már oly sok igét hallottunk az Úrtól, akik már oly sokszor álltunk ott az úrvacsora osztásnál, várva a mennyei kenyérre. Kedves testvérek, van-e ennivalónk ezen az estén, nem testi, hanem lelki? Van-e miből adni a másik embernek? Van-e mit oda tartani az Úr elé? Áld meg, Uram, hogy elég legyen a családomba, ha szét akarom osztani. Áld meg, Uram, hogy elég legyen a gyülekezetbe, amikor hirdettetik az ige, van-e valami ennivalótok? Mitek van? S tanítványok azt mondják, és nagyra becsülendő ez az őszinteség, hogy nincs. Nincs ennivalónk. Itt az ennivaló, amikor erre rákérdez az Úr Jézus, ez nem egy ebet jelent, hanem az, hogy van-e a kenyérhez való élelem. És itt valószínű, hogy egyértelműen a halra gondolhat, és a hal az egy olyan szimbólum a kereszténységnek az életébe, történetében, az ikt hűsz, Jézus Krisztus Theosolios Hüsztér, Jézus Krisztus Isten fia megváltó, ezeknek a görög szavaknak a rövidítése ez, amelynek az a lényege, hogy amikor az emberek nehezen vallhatták meg a hitüket, elég volt egy halat lerajzolni a homokba, és már tudta a másikról, hogy ő a Krisztusé. Hát ott van-e a Jézus a szívünkbe, kedves testvérek? Engedjük-e, hogy munkálkodjék az ő szeretete, akarata, igéje? Mi van az életünkben Jézus Krisztusból? És ezt nap mint nap meg kell, hogy kérdezzük magunktól, mert Jézus Krisztus nélkül semmit sem tehetünk, és ezt látjuk a tanítványoknak az egész éjszakai próbálkozásán, hogy a tanítványok Jézus nélkül tehetetlenek. És nem csak tehetetlenek voltak, kedves testvérek, hanem még engedetlenek is, mert az apostoli küldetés helyett Péter, amikor nem győzi kivárni, mikor jelenik meg újból Jézus, akkor ez a kicsit izgág a tanítvány, és jó, hogy ezt milyennek látjuk, mert nagyon sokfélék vagyunk mi emberek, és az Úr mégis mennyire szerette Pétert. Azt mondja egyszer csak, hogy én elmegyek halászni. Milyen a példamutató ember, akire sokan figyelnek? Megy bele a többi tanítvány is, követik az engedetlenségbe, és aztán átélik a nagy tehetetlenséget, hogy kint voltunk egész éjjel, és nem fogtunk semmit. Kedves testvérek, ha valami nem sikerül, és huzamos ideig próbálkozunk, és nincs eredménye, akkor annak üzenetértéke van, ha valami nem megy. Isten szeretné felhívni a figyelmünket arra, hogy vajon vele próbáltuk-e már, próbáltuk-e imádsággal, próbáltuk-e Jézust bevonni életünknek ezekbe a próbálkozásaiba. Ugyanis Jézus nélkül a mai tanítvány is tehetetlen. Az Úr Jézus azt mondja, hogy nálam nélkül semmit sem tudtok cselekedni. És aztán a tanítványok látják, hogy ott áll a parton az Úr, de mégis olyan érzésünk van, és maga János evangélista is ezt megfogalmazza, hogy látták őt, de mégsem ismerték őt fel valóságosan. Csak gyakorlatilag, amikor megtöri majd a kenyeret, és odaadja nekik a halat, arról a mozdulatról, ahogyan táplálni fogja őket, arról ismerik fel, ha szabad ilyet mondani, 100%-osan, hogy az Úr az. Közben ott van a szívükben a vágy, ott van a szívükben a közeledés az Úrhoz, de kedves testvérek, abban a közösségben, amit úrvacsorai közösségnek nevezünk, csak abban tudja Jézus felmutatni nekünk önmagát. Ott ismerheti meg az ember valóságosan, hogy Jézus Krisztus Úr. Az úrvacsorai közösségben mutatja meg nekünk Jézus az ő sebeit. Ott hull le a lepel, arról az Úrról, amit mi követünk, aki megmutatja magát nekünk. És ez egy olyan áldás, drága testvérek, az úrvacsorai közösség, amit az életünkből nem szabad, hogy kihagyjunk. Nem szabad, hogy ezt elzárjuk, mert ez egy olyan kegyelmi alkalom, amikor Isten meg akarja ismertetni önmagát velünk. És amikor valóságosan látjuk Jézust, amikor felismerjük őt, akkor ismerjük meg igazán a bűneinket, ismerjük fel igazán a másik emberben a jézusi arcot, olyan ez, kedves testvérek, mint a helyreigazítás. Megtudom, hogy ki az én Uram, meglátom az én életemnek valódi arcát, és meglátom azt is, hogy mi a következő lépés, hogy mit kíván tőlem az én Uram. Aki nem él az úrvacsora kegyelmi javaival, aki nem tudja felismerni Jézus Krisztust ebben a kegyelmi vacsorában, mert a bűnei elválasztják őt ettől a csodálatos Úrtól, aki érkezik közénk, arról azt mondja Pál, hogy kárhozatot eszik és iszik önmagának. Alázat nélkül, bűnbánat nélkül, szomjúság nélkül nem tudunk az Úrral találkozni, s aki pedig egyáltalán nem él ezzel a kegyelmi ajándékkal, az életnek attól az ajándékától fosztja meg magát, amit Jézus itt megad a tanítványoknak, felismerték az Urat. Csodálatos dolog, Jézus kijelenti magát, megjelenti magát a tanítványoknak, és ebben az asztal közösségben felismerik az ő megváltójukat. Mennyire fontos nekünk az úrvacsorai közösség, mennyire fontos, hogy Jézus tápláljon bennünket, élnünk kell ezekkel az alkalmakkal, kedves testvérek. Azonban ennek az együtt létnek van egy sokkal nagyobb küldetése, miután Péter is együtt van az Úrral ebben az asztalközösségben. Kedves testvérek, azt olvassuk ki ebből a felolvasott ige szakaszból, hogy Péter mennyire igyekezett a partra az Úr Jézushoz. Milyen nagy vágy volt benne az Úr után. Vajon a mai világból hol marad ez a vágyakozás, ez a szomjúság? Vajon a mi szívünkben is sokszor mennyire sikeres a gonosznak a munkája, amikor lebeszél minket egy-egy alkalomról, mikor elaltatja a lelkünket, a figyelmünket, vagy szó szerint elveszi az eszünket, mert elfelejtjük, mert nem jut az eszünkbe. Mennyire nagy dolog, amikor az ember szíve vágyakozik az élő Krisztus után, a feltámadott Krisztus után. Mintegy 90 méter volt csupán az a szakasz, 200 lábnyi, amit meg kellett, hogy tegyen maga Péter. Itt arról van szó, hogy a felső ruhája az rajta lehetett az írás magyarázók szerint, hiszen egész éjszaka elég hűvös volt a hőmérséklet. Csupán a hiányos öltözetre utal, hogy mezítelen volt, hogy a felső ruházata alatt már nem volt más egyéb ruházat, és hogy éppen ezért vette magára mindazokat a kelméket, amiket azokban a korban a korabeli férfiak hordtak, hiszen az Úr Jézus elé hogyan mehetett volna másképpen, hiányos öltözetben. Tehát Péter igyekszik, hogy megfelelően menjen az Úrhoz, és kedves testvérek, Jézushoz csak úgy lehet megfelelően menni, ha választ tudunk adni az ő kérdéseire. Péternek felteszi a kérdést az Úr Jézus, az az első, mondd Simon Jónának fia, a régi nevén szólítja, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Aztán a következő kérdés szintén arra utal, mondd szeretsz-e engem? Mind a két kérdésben az agapé szó szerepel a szeretetnek a kifejezésére. Tudsz-e úgy szeretni engem, mint ahogyan én szeretlek téged, Péter? Kedves testvérek, a harmadik kérdésben az Úr Jézus a fileu igével kérdez, ami a baráti szeretetre utal, mondd Simon Jónának fia, kedvelsz-e engem? Milyen nagy Jézus szeretete, engedd az isteni szeretet mércéjéből, és elismeri, hogy tudom, Péter, hogy te szeretsz engem, ugyanis Péter erre hivatkozik, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, Uram, hogy én szeretlek téged, de az ember nem tud azzal a szeretettel szeretni, amivel az Isten szereti az embert. Ez a mi fájdalmunk, pedig arra vágyunk. Ugye a híres idézet úgy hangzik, hogy az emberek éppen azért csalódnak a másik emberben, mert mi magasabb rendű szeretetre vágyakozunk, és mindig alacsonyabb rendű szeretetet kapunk. Az emberi lélek ki van éhezve az Isten csodálatos szeretetére, és mi emberek egymásnak ezt nem tudjuk megadni. Mi maximum a fileúra vagyunk alkalmasak, hogy megkedveljük egymást, hogy barátságosak legyünk egymással, de nagyon ritka az az emberi élet, amely olyan önfeláldozóvá tud lenni, akár családon belül is, és azzal a szeretettel szeretni, mint amivel Jézus szeretett bennünket. Kedves testvérek, nem régen volt Teréz anyáról egy film, ami számomra eléggé megdöbbentő is volt, az volt a cím, hogy Teréz anya sötét oldala. Feltesszük a kérdést, hogy egyáltalán lehet-e ennek a szerzetes asszonynak sötét oldala, és bemutatták azt, amilyen nagy lelki próbatételeken ment keresztül Teréz anya. Ínséges terepen végezte a szolgálatát, mindnyájan tudjuk, és azzal küszködött, hogy vajon Isten valóban szereti-e őt. Isten valóban magához fogadja-e őt. Minél közelebb kerül valaki Istenhez, annál nagyobb a sátán támadás, ezt a saját életünkből is tudjuk. Annál nagyobb kérdéseket vet fel a gonosz a szívünkbe. Azt hiszed, hogy kell ezt-e valakinek? Azt hiszed, hogy pont Isten fog téged szeretni, egy ilyen nagy bűnöst? És hány ember ezért marad el az Istennel való közösségből, hogy rajtam úgyse segíthet? Már senki. Pedig Isten szeretete éppen azt hirdeti, és Teréz anya is megkapta ezt a kegyelmi ajándékot, hogy az elesetteknek, a haldoklóknak, akiket ott Kalkuttában senki nem szeretett, legalább enyhülést adjon, amikor haldoklanak. Pogány Isten templomot adtak neki. Ő azt is elfogadta. Azt hitték, hogy akkor nem fogja elfogadni azt az épületet. Elfogadta. A halál istenének volt szentelve az az épület, amibe Teréz anya bevitte a haldoklókat, az elesetteket, a menthetetleneket, és szerette őket, megmenteni nem tudta őket, nem menthette meg őket a haláltól, de letörölhette a könnyeiket, imádkozhatott velük és értük, és kimutathatta feléjük azt a szeretetet, ami talán egész életükben nem kaptak meg. Szeretet nélkül pedig nem lehet élni. És Pál is elmondja a szeretet himnuszában, annyira rácsodálkozik az ember, hogy pont a korintusi gyülekezettel osztja meg a szeretet himnuszát, a feltámadás himnuszát, pont ott, ahol a legtöbb támadás érte az apostolt, és a szívükre helyezi, hogy ez a legkiválóbb út, az Isten szeretetének az útja. és aztán jól véssétek a szívetekbe, ott volt Pál lelkében ez az indulat, ez a szeretetmentő indulat, hogyha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. Az eredeti szövegben az áll, hogy az semmivé lesz. Tehát az marad meg, kedves testvérek, ami Istenből való az életünkbe. Legyen az szeretet, legyen az beszéd, legyen az cselekedet. Ha az Isten szeretete, igéje átjárja, akkor az meg fog maradni. De hogyha csak önös érdekből, emberi vágyból, puszta dicsőségből vagy nyereségből teszek valamit, az soha nem fog megmaradni. És ezen érdemes elgondolkodni, hogy mennyire nagy dolog ebben a világban az Isten szeretete, ami megtalálható egy virágsziromban, egy napsütésben, mennyire hiányoljuk már most a napsütést, pedig még mennyi olyan idő vár ránk, amikor szürkület lesz és sötétség. Nem Isten mosolya? Bizony az, és nekünk ezt keresnünk kell. Az Úr Jézus meghívja Simon Jónának fiát a pásztori munkára. Annak idején elhívta, nem halászembert akart belőle csinálni, hanem emberhalászt. És most is azt mondja, hogy akkor légy az én népemnek a pásztora. Ez azt jelenti, hogy légy ott, ahol az én nyájam van. Viseld velük együtt a szenvedést. És meghívja arra a szolgálatra is, hogy légy a pásztora a nyájnak, vagyis vállald a pásztornak járó próbatételeket. És elmondja, hogy amíg fiatal az ember, addig oda megy, ahova akar, ha megidősödik, akkor pedig más övezi fel őt, a felövezés, a kezek kinyújtása mind előre mutat Péter apostolnak a halálára. Oda fognak vinni, ahová te nem akarnál menni, s azt fogják megtenni veled, amit te nem akartál, mert nagy csütörtök este is ezért menekül, ezért menti az életét, mert ugyan ki akarna szenvedni. S Jézus szeretete, kedves testvérek, Pétert megerősíti a bizonyságtételre és a szenvedésre. A szeretetnek van a legnagyobb ereje a világba, kedves testvérek, mert Isten szeretete a bűnöst meg tudja téríteni, a hazugot tiszta ajkúvá tudja tenni. Az Isten szeretete a békétlennek békességet tud ajándékozni, és ottal az emberek meg vannak kötözve, ott ez az isteni szeretet ezeket a kötelékeket le tudja oldani. És az utolsó nagy megkötözés, a halál kötelei is ezek közé tartoznak. Egyedül Krisztus megváltó halála és szeretete tudja leoldani majd rólunk a halál köteleit, hogy az ő országába vele együtt lehessünk. Amikor ez a szeretet fontos a mi számunkra, kedves testvérek, akkor le kell, hogy tegyük az életünket az ő kezébe, mert ő tud minket egyedül megtisztítani és megújítani. Jézus harmadik ízben jelenik meg feltámadása után, most a Tibériás tavánál, és nagy dolog ez, mert kijelenti magát a tanítványoknak, a tanítványok pedig felismerik az Urat, felismerik az Úr mozdulatáról, tápláló szeretetéről, és békességük van Krisztus által. Én kívánom a kedves testvéreknek, hogy amikor az élet megpróbál bennünket, amikor azt éljük meg, hogy nincs semmink, nincs lelki eledelünk, talán az Isten országából oly szegény vagyok, hogy nem sok minden van az életemben, ne szomorodjunk el, ne higgyünk el mindent a gonosznak, hanem kiáltsunk teljes szívből, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogyha gyarló módon is, de szeretlek téged, és az Úr magához öleli azt, aki őt hívja, aki segítségül hívja őt, hiszen az Ézsaiás próféta könyvében is halljuk Isten buzdító szavát, te kiáltasz, én pedig azt mondom, íme, itt vagyok. Pétert rehabilitálta az Úr Jézus, megjelentette magát neki, s az utolsó szava Jézusnak itt ebben a perikópában az Simon Jóna fiához: kövess engem. Ez volt az első elhívó szó, és ez az utolsó is, Menach, ahogyan a júdeai pásztorok hívták a báránykákat, és azok hallgattak a pásztor szavára, és követték őt. János evangéliumában hallhatunk erről, hogy az Úr Jézus mondja: az éjuhaim hallják az én hangomat, és követnek engem, én pedig ismerem őket, és senki sem vészel közülük, mert örök életet adok nekik. Így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, oly jó nekünk, hogy van vigasztalónk, hogy te elküldöd az Úr Jézus Krisztust, bárhol is legyünk, bármilyen mélységbe, bármilyen kötelékek között, bármilyen élethelyzetbe. Urunk, nagy vagy te, és hatalmas, hogy át tudsz hatolni lelkünk sötétségein, megépített, erődített gondolatainkon, amelyeket hosszú éveken át felépítettünk emberekről, Istenről, élethelyzetekről. Úrunk, annyi mindenbe belekövesedik a mi gondolatunk, a mi szándékunk, és isteni csoda az, Úrunk, amikor te megjelensz az életünkbe is, ledöntöd ezeket a kőfalakat, ezeket az erődített gondolatokat, előítéleteket. És Úrunk, hála legyen te néked azért, hogy a bűnös után te utána mész, mert meg akarod tisztítani, meg akarod menteni. Köszönjük, hogy így mentél utána a tanítvány életeknek, Tamás után is utána mentél, mert hallottad szavait a távolból is, és tudtad jól, hogy Péter lelke nem nyugszik meg addig, míg meg nem kérdezett tőle a legfontosabbat: szeretsz-e engem? És Péter azt mondta, amit csak mondhatott, amit mi is mondhatunk, hogy Urunk, bár jobban tudnánk szeretni téged, de te mindent tudsz. Te tudod, hogy gyarló szívünkkel, töredékes emberi szeretetünkkel, mi teljes erőnkből szeretünk téged. Bocsásd meg, amikor ez a szeretet elégtelen, amikor eltorzul emberi érdekek miatt. Bocsásd meg nekünk, Urunk, és taníts meg bennünket szeretni Jézusi módon. Tudjuk, Urunk, hogy a szeretetet tanulni kell, s Urunk, ha nem kaptunk elég szeretetet, akkor, Urunk, te azt tudod pótolni, és szeretettel tudod gyógyítani az emberi életeket. Így szeretnénk most is te hozzád elhozni, Urunk, a betegeket, mindazokat, akik kórházban vagy otthonaikban vannak. Könyörgünk, Úr Jézus, hogy te áld meg a gyászoló szíveket, te vigasztald meg őket, és erősítsd őket az ő hitükben. Könyörgünk, mennyei édesatyánk, hogy oltalmaz családjainkat, gyermekeinket, unokákat. Te hozzád fohászkodunk, Urunk, hogy e bűnös világot úgy tud magadhoz ölelni, Urunk, hogy meghallják a hangodat és felismerjenek téged. Bocsáss meg, Urunk, mindazoknak, akik szembe mennek veled, gyaláznak, és szeretetedre haraggal felelnek. Könyörülj meg, Urunk, minden emberen, mert te azt akarod, hogy mindenki eljusson a te megismerésedre, mert bővölködő és örömteli életet akarsz nekünk ajándékozni. Úr Jézus, most is az éjszaka sötétje következik majd az életünkre. Kérünk, légy irgalmas hozzánk, őrizd meg bennünket az éj sötétje alatt is, és reggel, ha jónak tartod, te vírasz fel bennünket, Urunk. Könyörgünk gyülekezetünkért is, annak békességéért. Te eléd hozzuk, Urunk, gyülekezetünknek presbitériumát, amikor könyörgünk érettük, hogy te vértezd fel őket, Urunk, lelki adományokkal, és könyörgünk, Urunk, a Jókai iskoláért, az igazgatóváltásért. Könyörgünk, Urunk, te hozzád az ott folyó lelki, szellemi munkákért és az óvodáért. Könyörgünk, Urunk, hogy mutasd meg magadat, és láttasd a te hatalmadat, a te munkádat. Az Úr Jézus nevébe kérünk, hallgass meg minnyájunk könyörgését. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek vigasztaló közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Ámen. Szeretettel hirdetem a kedves testvérek számára, hogy a mai naptól fogva, csütörtökön 4 órától itt a gyülekezeti házban gyászoló csoportnak alkalma indult. Imádságba hordozzuk ezt a kis közösséget, és mindazokat, akik gyászt hordoznak az életükbe, hogy Istennek a kegyelme segítse őket, hogy fel tudják dolgozni életüknek nagy veszteségeit. Hirdetem nagy szeretettel már most azt, hogy december 1-én, 2-án és 3-án adventi csendes estéket szervezünk majd itt a gyülekezet közösségében. Ezeken az alkalmakon nagy szeretettel hívjuk a gyülekezet egészét, de szeretnénk figyelmesen odafordulni a 60 év fölötti testvéreinkhez is, illetve mindazokhoz, akik látásukban, mozgásukban, hallásukban akadályoztatva vannak. Tehát a diakóniai közösségen keresztül szervezzük ezeket az alkalmakat. December 1-e péntek lesz, pénteken és szombaton mind a 2 alkalommal 5 órai kezdettel kezdődnek majd ezek az evangelizációs adventre készítő alkalmak. Pénteken Domonkosné Fazekas Hajnalka fog közöttünk szolgálni, a nagy tiszteletű asszony az egyházkerületből jön majd hozzánk. Szombaton 5 órai kezdettel Sándor Frigyesné fog közöttünk szolgálni. Vasárnap délután pedig Sándor Frigyes evangélikus esperes úr. Én nagyon boldog vagyok azért, hogy elfogadták ezeket a meghívásokat, azért, hogy Istennek igéjét hozzák közel egészen hozzánk. A vasárnap délutáni alkalom december 3-án, talán erről is egyszerűbb lesz megjegyezni, 3 órakor fog majd kezdődni, mégpedig azért, mert hamarabb sötétedik. És így, mivel úrvacsorás istentiszteleti alkalom és szeretett vendégséggel zárul, így jobb, ha hamarabb kezdjük 1 órával. Tehát hirdetem már is ezt az alkalmat, és hívogassunk ezekre az alkalmakra, hiszen nem mindegy, hogy az adventi időszakot milyen lélekkel, úrvacsorával tudjuk-e elkezdeni.